Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit ismét a Vedd fel a verseny podcast sorozat legújabb epizódjában. Én Orbi vagyok, itt van velem szemben szokásos műsorvezetőtársam István, és közösen fogunk ismét beszélgetni egy újabb izgalmas témáról. Ezúttal a webáruházak legfontosabb kihívása, legfontosabb feladata a kézbesítés, a kiszállítás témakörét fogjuk körbejárni, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kell futárszolgáltat választani, illetve mik azok a szempontok, mik azok a kérdések, amiket érdemes figyelme venni a mindenkinek akkor, hogyha jól, helyesen és felelősen szeretné ezt a döntést meghozni, mert hogy látszólag ez egy nagyon egyszerű kérdés, minden futár elszállítja a csomagot A-ból B-be, de hogy valójában mik azok az ismérvek, szempontok, amik alapján döntötök, vagy érdemes dönteni, arról fogunk ma beszélgetni.
Igen, én is köszöntök nagy szeretettel mindenkit, és gyakorlatilag ez az adás a sokan kérdeztétek rovat, bár nem kérdeztétek sokan konkrétan a műsorba, de hogy a karrierem során, amikor a webáruházakkal dolgoztam, és ezt neked is mondom, Norbi, hogy nagyon gyakran fordult el az indul a webáruházaknál, hogy mégis melyik futárszolgáltatót válasszák. Ebben úgy éreztem, hogy nyilván ilyen benyomások, egy-két piaci információ alapján tudok választ adni, de nem éreztem magam hitelesnek a témában, és éppen ezért hívtuk kolléganőmet, Takácsik Szilviát, aki pontosan ismeri a webáruházaknak a szükségleteit, illetve a futárszolgálatokat belülről, és sokkal hitelesebben tudja elmondani ezt a témát, mint például mi tudnánk, Norbi.
Szóval a téma szerintem nagyon izgalmas, és nagyon naprakész, releváns kérdéseket fogunk firtatni. Mielőtt belevágunk, fontos elmondani ezúttal is, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, van egy zárt csoportunk is, ott fel lehet föltenni kérdéseket, illetve a témákhoz, adásokhoz hozzá fogtok tudni szólni, és minden olyan aktuális info, tartalmat, amit kivesézünk az adások során, amit bemutatunk, azt majd megosztjuk veletek a csoportba. Emellett pedig a podcast platformokon is tudtok minket hallgatni, úgyhogy bátran vegyétek fel ti is a versenyt velünk, a legnagyobb webáruházakkal kezdünk. Az adások során ugye sokszor beszélgettünk már arról, hogy a logisztika nem lehet elég szépen hangsúlyozni, mennyire megkerülhetetlen a webáruházak életében, illetve minden kereskedőnél, aki online-nak kell értékesíteni, de ettől függetlenül nem mentünk abba még eddig bele a Vedd fel a versenyt műsorfolyamban, hogy hogyan is kell valójában webáruházat logisztikailag kiszolgálni, mik ennek a buktatói, mik ennek a adottságai, kihívásai, és ha már kereskedői sapkában ül valaki, akkor hogyan válasszon partnert magának, mik azok a szempontok, ami alapján tud dönteni a sok közül, mit vegyen figyelembe, hogyan állítson magának össze azt a checklistet, ami alapján át tudja dönteni, hogy ki az igazán megfelelő partner neki, és ebben a döntésben, ebben az óriási káoszban szeretnénk kicsit rendet tenni azzal, hogy végigmegyünk ezen a folyamaton, egy képzeletbeli webshopot demózva megnézzük azt, hogy hogyan kellene dönteni. Ugye ehhez hívtunk ma egy nagyon fontos vendéget Szilvi személyében, aki ebben majd segít nekünk, hogy eligazodjunk, illetve a hallgatóknak, nézőknek is abban, hogy kicsit jobban tudjanak dönteni. De mielőtt belevágnánk, szeretnék egy kicsit végigmenni azon, hogy mit is érdemes tudni arról, hogy ma Magyarországon hogyan néz ki a futár logisztika, a csomag logisztikai piac. Kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ezek közül a cégek közül melyiket ismered, vármelyik múltad kapcsán, melyikkel dolgoztál együtt korábban?
Egy dolgot szúrnék, hogy miért aktuális ez a téma. Ugye idén elég komoly áremelkedések történtek ezen a piacon is, és most már nagyon sokan elkezdtek azok is gondolkozni esetleg a váltáson, akik eddig nem. Mert mondjuk a jelenlegi csomaglogisztikai partnerük nagyon komoly áremelkedéseket jelentett be, bár ez viszonylag egységes minden területen, úgyhogy most már nem csak azoknak lehet ez fontos ez az adás, akik önmagukban most nyitanak webáruházat, hanem azoknak is, akik éppen gondolkoznak azon, hogy esetleg váltás előtt állhatnak.
Abszolút, már ez a váltás, kicsit vitatkoznék ezzel, mert nagyon kevés olyan cég van, aki belemer abba állni, hogy szerződ és bont egy logisztikai céggel, ugye azért még itt, és akkor Szilvit majd megkérdezzük erről, de eléggé...
Milyen különbségek lehetnek?
Eléggé, meg egyik oldalról, milyen Árban. Különbség, másik oldalról, meg azért a régi motorosokban komolyan él azoknak a Black Friday időszakoknak az emléke, amikor még be lehetett ragadni egy-egy megszoruló futárszolgálat miatt a szezonba, És azért szerintem ma már nagyon sokan csinálják azt a gyakorlatot, hogy nem egy céggel állnak szerződésben, hanem kettővel, hárommal. Az más kérdés, hogy nem engedik a vásárlót, ugye, hogy választhasson a különböző kézbesítési megoldásokat biztosított cégek között, ezt most jó körülírtam, de a lényeg az, hogy ugye megoldást választhatunk, de az, hogy mondjuk ki egy házhoz szállító partner, azt azért nagyon kevés elkereskedő biztosítja egyel a fogyasztóknak. Ezért abban igazad van, hogy egyre többször előjön az áremelkedések miatt, hogy oké, kéne egy alternatíva, de szerintem bontani szerződést még viszonylag kevesen bontanak. Viszont az áremelkedés az egy olyan trend, ami pláne így most már ugye október óta fixált benzinárak mentén, magas inflációval elég komolyan érinti a logisztikai szektort, és az elkereskedők is egy idő után kénytelenek lesznek árat emelni. Tehát arról is fogunk beszélni ebben az adásban, hogy valójában az, hogy egy kézbesítés mennyibe kerül, az nem csak a futárszolgált relációban érdekes, hanem a vásárló a címzet szempontjából sem mindegy, és itt ugye nagy felelősség van a kereskedőnek abban, hogy ezt az árat, amit kap a futárszolgáltól, mennyire pakolja át, vagy hárítja át egy az egybe a fogyasztó felé.
Vagy tesz még rá egy
vagy
kis margint
is. Tesz még rá egy kis margint, amire látunk is többször is például. Na de, hogy kik is ezek a cégek, és mekkora ez a piac, nem akarunk senkit sem indokatlanul túl reklámozni, de azért azt gondolom, hogy fontos, hogy a piacról ne beszéljünk rébuszokba, úgyhogy beszéljünk kicsit arról, hogy kik a szereplők a magyar piacon. Nálunk a GKID szempontjából azért érdekes ez a téma, mert a legtöbb futárszolgálat azért már megbízik bennünk annyira, és ebben nagyon sok így munkánk is van, hogy a csomag volumeneiket riportálják felénk negyedéves rendszerességgel. Tehát nálunk összegyűlik egy olyan adathalom, amiből látszik azt, hogy mik az erőviszonyok legalábbis volumen szempontjából, de mindenkit óvaintünk attól, hogy csak az alapján döntsön a partner kapcsán, hogy ki a legnagyobb futárszolgált, és ki az, aki esetleg utána következik. Ezt majd CV is biztos, hogy fogja tudni árnyalni, de minden esetre első körben akkor nézzük az erőviszonyokat pusztán volumen szempontjából. 2021-es adatokat fogok mondani, ugye 2022 év közepe van, amikor ezt az adást felvesszük, de azért a tavalyi volumenek alapján kirajzolódó kép is mindenképpen sokat mond arról, hogy mik az erőviszonyok. A legnagyobb futárszolgált ma Magyarországon csomag volumen szempontjából biztos tudod a választ rá.
A GLS.
A GLS, így van. Második helyre került a Magyar Posta, illetve az MPL, mint szolgáltató. A harmadikon a Boxi Leendő logisztikai partnere,
stratégiai
logisztikai partnere a DPD van. DPD került. A harmadik helyre, vagy a negyedik helyre, bocsánat, az Express van, ért fel csomag volumen szempontjából, és utána jön a Foxpost, illetve a Paketta és a Sprinter hármasa. Tehát ez a három szolgáltató viszonylag közel van egymás, vagy közel volt egymáshoz csomagvolumen szempontjából. Ők azok, akik a leginkább dominálják a piacot, ők azok, akik versenyeznek a vásárlókért, illetve ebben az esetben a vásárló ugye maga a webshop lesz majd, aki fizet a szolgáltatással. Rajtuk kívül is még vannak szereplők. Ha meg kell említeni, akkor ugye a két emberes kiszállítás, amikor rendeled otthonra a hűtőt, a kanapét, és nem egy ember hozza fel, akkor ugye ez két emberes kiszállításnak minősül. Erre vannak szakosodott kézbesítő cégek, ilyen a HDT például, akinek ez az egyik szakterülete, illetve vannak még kisebb futárszolgálatok is, akik vagy abban próbálnak kitűnni, hogy napon belül szállítanak, vagy akár órákon belül, vagy valamilyen szolgáltatást kínálnak, amit a többiek méregazdaságossági vagy piac szempontból nem diktálnak. Szóval ők azok, akik a palettát adják, még egyszer akkor megismételve sorrendiségében a GLS, Magyar Posta, DPD, Express van, Sprinter, Foxpost és Paketta.
Ez 7. Ez 7 választási lehetőség.
Együttesen ez a 7 cég egyébként a 2021-es évben, tehát a tavalyi évben, elkereskedelemben, belföldi viszonylatban kb. 70 millió darab csomagot kézbesített ki.
Tehát gyakorlatilag 7 darab.
Hány volt tőled István ebből a 70 millióból? Vagy ugye nem is tőled, de...
Erre nem merek így adásban. A
család részéről.
Adásban nyilatkozni, de több mint amire szükségem lett volna.
Is, igen, azt gondolom, hogy ez a mi háztartásunk részéről is benne van a sztoriban. Ugye itt ezek a szolgáltatók nem mindegyik ugyanazzal a portfólióval megy, és fontos, hogy mielőtt belemegyünk a részletekbe, nem csak a házhozszállításról kell, hogy beszéljünk, hanem itt azért elég komoly fejlesztések voltak az utóbbi egy-másfél-két évben csomagautomata fronton is, illetve a csomagpontokat sem hagynánk még ki az egyenletből. Tehát ez a három szolgáltatási forma az, amit a nagyok ugye mind kínálnak, és ahogy megyünk lefelé ezen a volumen szerinti sorrendi listán, ott már azért van, aki mondjuk csak csomagautomata érdekeltségű, van, aki pedig mondjuk a háromból csak kettőt kínál, viszont látható, hogy a fogyasztóknak mind a háromra van igénye, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy csak egyik vagy csak másik fogja a jövőt diktálni, hanem rész szükség van a házhozszállításra is, szükség van a terszolgált mellett a csomagpontra, és legújabban ugye a csomagautomata az, aminél még egyre ott tartok, hogy ide igénykeltési szakaszban van a igen. magyar piac, de ez az igénykeltés, ez hamarosan véget fog érni, és remélhetőleg volumen is fog kerülni ezekbe az automatákban, ami most már több mint 1800 van kijeljezve. Tehát, hogyha így nézzük a piacot, akkor mondjuk 10 évvel ezelőtt a futárszolgálatok felé hajlott egyértelműen a döntés, és nagyon sok kereskedő úgy volt, hogy nem is kell más megoldás. Most arra jutottunk odáig, hogy egy magára valamit adó kereskedő be kell, hogy listázzon csomagpontot és csomagautomatát is. Az már az ő döntése, kérdése, és ebben majd Szilvit megkérdezzük, hogy mi az álláspont, hogy érdemes-e ezeket szegmentálni különböző szolgáltatókra, vagy az a jobb, hogyha egy kézben van minden.
Meg mennyire vagyok ezt kezelni, hogyha több partnerrel dolgozol. Amúgy ezzel a témával foglalkoztunk viszonylag részletesebben az első adásunkban, úgyhogy érdemes visszanézni, ha még nem láttátok. Igen.
Na és akkor vágjunk bele szerintem.
Vágjunk bele. Szóval ami legfontosabb számomra, és leginkább érdekel, az, hogy hogyan válasszunk a webáruházunknak futárszót, és itt fordulnék Szilvihez, hogy te elég sok webáruházzal beszéltél már a karriered során. Mik voltak a legfontosabb tapasztalataid, vagy amik a leginkább fontosak voltak a webáruházak számára?
Sziasztok! Először is köszönöm a meghívást. Hát a futárszolgálatok kiválasztásánál ugye alapkérdéseket teszünk fel, tehát a futárszolgálatok megkérdezik azokat az alapadatokat, amelyek szükségesek az árajánlat elkészítéséhez, és itt reflektálnék arra, hogy egy induló webáruháznak bevallom nagyon nehéz ma Magyarországon jó árakat kapni bármelyik futárcégtől is, amit mondjuk a Norvi most felsorolt, mert ők még nagyon kezdők, kicsi volumennel indulnak, hiszen az első kérdés az az, hogy mennyi a napi vagy havi volumen. Ez egy nagyon fontos kérdés a felvét miatt, mert ugye a felvét az egy elég fontos része.
Tehát amikor elmegy a futár.
Amikor a futár elmegy. Tehát itt azért azt kiemelném, hogy nagyon nem mindegy, hogy mondjuk, hogyha a webáruházat alapítunk, akkor a raktár vagy a hub az Budapest vagy agglomerációban van, vagy mondjuk Pécsen. Ha Pécsen van, akkor az azért érdekes, mert akkor Pécsről ugyanúgy fel kell venni, és az adott szolgáltatónak a pesti vagy a Pest környéki hubba érkeztetni kell. Ez költségben biztos, hogy drágábbra jön ki, tehát hogy azt nem tudod megúszni. Olyan érdekes, például nekem volt egy ilyen külföldi partnerrel tárgyalásom, keletre, egy román partnerről volt szó. Románia jóval nagyobb, mint Magyarország. Ugyanúgy minden logisztikai partnernek, mindegyiknek, akiket a Norbi felsorolt, vannak depói Magyarországon. Az összes nagyvárosban, ezek megyeszékhelyek. A Romániában működő nagy szolgáltatóknak ugyanígy vannak depói. Csak az a különbség, hogy mi Magyarországon mindig érkeztetjük a depóban vagy vidéken felvett csomagokat Budapesten, és csak azt követően tudjuk szétszórni az országban. Addig Romániában, hogyha felveszed Nagyváradon vagy Aradon, az ugyanolyan, mint hogyha a központi hubba vették volna fel.
Tehát nem kell, hogy elmenjen a csomag a központi hubba ahhoz, hogy...
Igen, igen. És azért ez egy elég komoly költség. Tehát a felvét az nagyban mozgatja, és az, hogy hol van az adott webáruháznak ugye a raktára. A második kérdés ugye mindig a mekkora a súlya a csomagoknak. Minden futárszolgálat a pici cuki csomagot szereti, mert azzal föl tudja tölteni a furgont.
Ez
ugye.
A cipős doboz méretű.
Ez a cipős doboz méretű, de én amikor még kezdtem a szakmát, akkor ugye klasszikusan a Manna szappannak volt egy ilyen tényleg pici, mint egy nem is tudom mekkora volt, szerintem egy ilyen fél liternél nem volt több a kis dobozkája, nagyon kis exkluzív volt, és ők szerintem azért úttörők voltak a maguk nemében akkoriban. Tehát ezeket a csomagokat szereti mindenki, illetve mennyi az utánvét arány, ez is egy lényeges dolog. Ez a három alapadat kell és szükséges ahhoz, hogy árat készítsenek.
De bocsánat, akkor ebből a háromból akkor gyakorlatilag egy az egy adottság, hogy földrajzilag hol helyezkedik
igen,
el a
felvét,
cég,
az a felvét. Egy fontos.
De a másik kettő olyan paraméter, amire egy kezdő cég jó esélye nem fog tudni reális választ adni, hogy hány kilós a csomag, és hogy
az utánvétre még tud, tehát ki tudja zárni az utánvétet.
Nem tud, szerintem tud. A termék portfóliójából tud. Tudni fogja, hiszen hogyha olyan termékeket forgalmaz, hogy nagyjából a dimenzióival tisztában van, azt nem mondom, hogy tűpontosan fogja tudni, de be tudja határolni. Tehát, hogy egy biciklis webshop számára nem gondolnám, hogy most nem fogok nevet említeni, hogy például a kis csomagban erős szolgáltató, mondjuk az egyik legnagyobb, akit mondtál, ő lenne számára a megoldás. Erre azért van más szolgáltató, aki például a biciklit lehet, hogy jobban tud vinni, mert amorf.
És ez kiderül például a szolgáltatók weboldaláról? Tehát a futárcégek weboldalán ez kiderül, hogy melyik területen erős, vagy ezt igazából akkor derül ki, hogyha már ezzel elkezdenek foglalkozni, utána néznek, utána kérdeznek?
Azt gondolom, hogy amikor bekérik az árajánlatot, szerintem bármelyik webshopot megkérdezzük, mindenki bekérte minden szolgáltatótól már egyszer.
Hogy ne csak egy céghez kérjenek ajánlatot.
Igen. Viszont amikor még nagyon kezdő és rutintalan, nehéz lesz neki az összehasonlítás, mert bár a szolgáltatók, ahogy mondta a Norbi, A-ból B-be visznek csomagot, és valójában csak a külső az, ami megkülönbözteti, és a felségjelzés az autókat, nem minden esetben ugyanaz az árazási logika. Itt arra gondolok, hogy míg valaki csomag alapján áraz, tehát abban a táblázatban, alapár táblázatban, amit majd fog kapni és ránéz, akkor ott egy csomagárat lát. Lehet, hogy a másik szolgáltatónál súlyalapú, ami már ugye nehézé teszi az összehasonlítást abból a szempontból, hogy ő nem almát almával, hanem almát körtével fog összehasonlítani.
És a méret alapú, mondjuk térfogat alapú, az elterjedt már itthon?
Ebből a szempontból próbálkoznak, de a méret még nem, csak a súly. A súly számít, és ez egy komoly probléma, mert a térfogat sokkal nagyobb úr, azt gondolom, egy furgonba, mint a súly.
Nálunk a mérésnél például úgy említettem, hogy a legtöbb futásszolgáltató bejön hozzánk a volumen adat, már az is gond volt, és probléma volt, hogy hogyan hozzuk közös nevezőre, mint a Szilvi is említette a különböző volumeneket, mert van, aki küldeményként hivatkozik rá, van, aki címhelyként, van, aki csomagként, egy csomag lehet több doboz is, van, akinél egy csomag csak egy doboz lehet, és innentől kezdve nagyon nehéz azt a közös nevezőt meghúzni, amivel ugye az egységet alkotod és méred. És pont abból fakad ez a problémakör, hogy egyébként a címzettek, illetve a partnerek felé sincs meg ez az egységes álláspont, mert van, aki ugye azzal próbál versenyezni, hogy egy címhelyre több fizikai dobozt is, csomagot is kibír kézbesíteni, még van, aki meg azt mondja, hogy egy cím, egy doboz, és próbáld meg ugye egybe csomagolni, viszont ez nagyon sok esetben meg nem annyira egyértelmű, vagy könnyen megugorható dolog tud lenni.
Ez valóban így van. Láttam amúgy ilyen nagyon érdekes megoldásokat, pont amit a Norbi mond, hogy próbáld meg egybe csomagolni, és akkor a dobozokat, több dobozt összerakszalagoztak, hogy az egy csomaggá váljon.
Mert az volt a feltétel.
De ez mondjuk, én azt gondolom, hogy csomagsérülést és akár még törést is jelenthet ugye egy kiszállítás során, hiszen az úgy már nem biztonságos. És nem is fogja tudni az a hub megfelelően kezelni, mert azért ma már Magyarországon mindenki nagyon komoly hubbal rendelkezik, vagyis a hubon belüli szortírozó rendszerrel, viszont ezek az összecsomagolt megoldások ezeken a rendszereken nem fognak átmenni, problémát fognak generálni. Ezt én senkinek nem javasolnám, illetve mindenképpen ezekre oda kell figyelni a sérülésmentes kézbesítés érdekében.
Ami érdekes az alapján, amit elmondtatok, hogyha eltérő módon áraznak, meg eltérő módon hívják az ajánlatokba, akkor olyan mennyire lehet könnyű összehasonlítani az ajánlatot? Bekérsz mondjuk 7 ajánlatot, máshogy működik az árazás, máshogy nevezik el, akkor ezt hogyan hasonlítod össze? Például azt kérték, hogy segíts összehasonlítani, amit te adtál más cégek árajánlatával, hogy ez végig is hogyan jön ki pontosan? Vagy mi alapján született meg a döntés így a webáruházaknál?
Nem, ilyen nem volt, hogy segítsek, viszont az, hogy számoljuk ki együtt, az nagyon sokszor volt. Tehát, hogy ez nem azon múlik, hogy most nem tudja a matekot, mert ez nem erről szól, hanem amikor bekérjük a szolgáltatóktól az árajánlatot, akkor egy nagyon-nagyon hosszú árajánlatot kap meg a webáruház. Az első oldalon szerintem 99%-ban mindenki egy táblázatban rasterenként, tehát ez súlykategóriánként az alapárat fogja feltüntetni, viszont utána még több oldalon keresztül végig kell bogarásznia a webáruháznak, hogy aztán ő tényleg egy valós, egy csomagra, vagy egy szállítmányra vonatkozó díjat tudjon kalkulálni. A szállítmányt azért hangsúlyoztam ki, mert lehet, hogy egy küldemény több darabból is állhat, és ez nagyon lényeges, mert elviheti nagyon az árat a végén, hogyha nem megfelelően kalkulálnak.
Az alapdíj az mennyire fontos, vagy mennyire meghatározó? Úgy tudom, hogy vannak még egyéb dolgok, felárak, így a teljes árlistában. Mik ezek meg? Hogyan tudjuk ezeket pontosan összehasonlítani?
Ez nagyon jó kérdés. Valóban az alapár ugye az elsődleges, amit meglátunk, és azt gondoljuk, hogy a járulékos költségek azok már nem fogják tudni annyira eltolni az árat, de igenis nagyon meg kell nézni az üzemanyagfelárat, az EU-díjat és az utánvétkezelésnek a...
EU-díj,
igen. Ez egy államilag meghatározott díjtétel, ez mindegyik szolgáltatónál jelen van. Ez akkor kerül felszámításra, amikor olyan úthálózaton megy a csomag, robog végül is a címzet felé, ami már útdíj köteles. Ezt így tudnám meghatározni. Az üzemanyag felár pedig ugye a nevében is benne van, ez ugye a gázolajra vonatkozik, tehát mindig a mindenkori gázolaj átlagárát veszik alapul, és az is nagyon lényeges, hogy maga az üzemanyag felár milyen díjtételtől kezdődik. Most nagyon nehéz ezt meghatározni, nem nehéz meghatározni, hanem most van egy fix árunk, ami sokaknak lehet, hogy jól jön, sokaknak nem. Mert ha meghatároznak egy pontos összeget az árajánlatban, utána 10 forint literenként az eltérés. Tehát, hogyha változni fog az elkövetkező hónapokban a gázolajnak az ára, nem tudjuk még, hogy ugye meddig fogják ezt fixálni, akkor erre nagyon-nagyon fontos odafigyelni, és esetleg még a jelenlegi szerződésben is megnézni, hogy milyen szerződést kötöttek, akár még egy régi szerződésnél is ezt lehet, hogy felül kell vizsgálnia.
Akkor, ha jól értem, ez az üzemanyag feláll egy hatóságilag megadott ár, ami átlagár, amit rögzítenek a szerződésben, és az ettől való eltérésnek van egy ársávja, ami még további tételként növeli a...
Nem teljesen, kiegészíteném. Tehát amihez fogják az üzemanyag felárat húzni a szerződésben, azt jól mondtad, az a hatósági ár lesz. De azt, hogy honnan fogja indítani az adott szolgáltató, az mindig az adott webáruház és a szolgáltató közötti egyedi szerződésben rögzített ár. Most mondok példákat, tehát hogyha szerintem az egyértelműbb, hogyha valakinek az van a szerződésében, hogy 350 forintig 0 forint az üzemanyag felár, és utána 10 forintonként 1%, az azt jelenti, most pontosan segítsetek, nem tudom, hogy mennyi a jelenlegi gázolajár.
480,
akkor 350 és 480 között 10 forintonként 1% lesz, amit az alapára kell rászámolni. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így érthető.
Tehát, hogy magyarul, hogyha valaki magas üzemanyag felára számol
szerződésben,
vagy szerződött, akkor az jó jár, mert később fog ez a plafon eljönni, pontosan, amikor elkezdenek az extra költségbe jönni a rendszerbe. De ha valaki nagyon alacsonyan számolt, akkor onnantól kezdve nagyon hamar bejöhetnek a mozgóárak.
Ez egy üzemanyag klauzula magyarul, ez egy mozgóár, ami minden, most nem, ugye, mert fixárunk van, de ez amúgy az elmúlt évben, ugye minden hónapban egy változó költség. És ezt nagyon-nagyon nehéz kikalkulálni a webáruházaknak is, de ezzel számolniuk kell. Most pedig szerintem jobb, hogyha előveszik a régi szerződést.
És itt a másik mozgástér, ha jól értelek, az maga a ráta, tehát hogy milyen, mondjuk 10 forintonként mekkora százalékkal igen, nő, vagy nem 10 forintonként, hanem 3 forintonként.
Igen, ez egyedileg szabályozható, de azért általában szerintem hasonlóan működnek a szolgáltatók, tehát a csomaglogisztikai szolgáltatók hasonló elvet képviselnek ebből a szempontból, csak az nem mindegy, hogy honnan indítjuk, és szerintem ez a legfontosabb.
Oké, és akkor EU-díj mellett, az EU-díjról érdemes még azt elmondanunk, hogy ez szintén egy államilag szabályozott valami, ugye?
Ott van mozgástér az EU-díj esetében?
Lehet mozgástér, ahogy az elején mondtam, nagyon nagyban meghatározza, hogy honnan fogom felvenni az adott csomagot, tehát hol lesz a központi hábja a webáruháznak. Ha ez vidékről kerül felszállításra, akkor egy jóval magasabb EU-díjjal kell számolnia ugye a webáruháznak. Ez mondjuk Budapest, akkor pedig jóval kedvezőbb.
Tehát, hogyha jól értelmezem, egy vidéki webáruház számára érdemes akár mondjuk tartani a készletét egy raktárban Budapest környékén, vagy esetleg egy fulfillment szolgáltatót megbízni, ahonnan sokkal jobb árakat kaphat.
Pontosan, pontosan. És ez egy fontos költség, mert ez minden egyes csomagnál felszámításra kerül. Tehát lehet, hogy százalékban nem tűnik olyan soknak, de azért egy nagy volumenű webáruháznál, tehát több ezer ordernél, ha kiszámoljuk, ezek nagyon-nagyon komoly összegre
És az EU-díj akkor itt fontos a kiszámításánál, hogy honnan kerül fölvételre a csomag, és hova fog kézbesítődni? Tehát ez egy mind a két iránynál
igen,
tényező az EU-díj.
Igen, pontosan. Tehát, hogyha Budapestről Budapestre megy, akkor van egy más százalékos értéke. Ha Budapestről vidékre megy, itt a Budapestről vidékre, itt azt mondom, tehát az indulás az mindig a webáruháznak a hubja. Viszont ha vidékről vidékre megy, az a legmagasabb. Mert ugye akkor nagyon-nagyon hosszú úthálózaton kell végigmenni a csomagnak.
És egyébként ez fontos kérdés lehet egy futásszolgált választásánál, hogy mik a jellemző csomagirányok? Tehát, hogyha főként vidékre szállít, akkor ez nyilván növeli, ha jól értettelek, az EU-díjat, az EU-díj arányát az árban, tehát innentől kezdve akkor érdemesebb egy olyan futásszolgált partnert választani, akinél ez a ráta nem annyira vészes. Vagy nem fontos annyira a kérdés szerinted?
Szerintem fontos kérdés, mert ezek mozgatják az árat folyamatosan, és az is mozgatja, amit említettél, hogy mi az arány, mi a budapesti agglomeráció, illetve a vidék aránya. Ez egy nagyon fontos kérdés.
És akkor folytatva a tétellistát, beszéltünk az EUD-ról, illetve beszéltünk az üzemanyagfeláról, de említettél még egy utánvészfelárat is.
Igen, ugye több szolgáltatás van, akár ilyen az utánvét, amit kérdeznek a webáruházak, illetve ugye vannak különböző értesítési szolgáltatások. Van, aki SMS-ben értesít, e-mailben, stb. Ezek mennyire befolyásolják például az árat, amit kapunk a futárszolgáltatóktól?
Az utánvét Magyarországon még mindig nagyon elterjedt. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és azt nagyon fontos megnézni az árajánlatban, hogy az utánvét beszedése hogyan történik. Itt arra gondolok, ugye, hogy lehet a futárnál készpénzben kifizetni az utánvétet, annak milyen díjtételeit tartalmazza az árajánlat.
És a készpénzkezelést, amit a futárszolgált végez.
A készpénzkezelés, igen. Amennyiben ugye nem készpénzben egyenlíti ki az utánvétet, hanem bankkártyával, akkor az is nagyon fontos megnézni az árajánlatban, hogy az utánvétet minden esetben fel fogják számítani, de a bankkártya használati díjnak is van egy százalékos
egy plusz díja,
és ez a kettő együtt értendő. Ezt nagyon-nagyon sokan nem veszik egybe, vagy esetleg elsiklanak felette, és azért egy 60-80%-os utánvét arányal rendelkező webáruháznál ez egy elég komoly díjtétel lehet.
Igen, ugyanakkor, hogyha a webáruházon belül előre kifizetik bankkártyával, ott is megjelenik ez payment gateway során, szóval ez érdemes kalkulálni, hogy ennek mindenképpen lesz költsége, hogyha bankkártyával fizetünk vásárlóként az adott webáruházba.
Ugye volt egy tévhites adásunk már, ebből ez a kérdésről kimaradt, de szerintem ez egy nagyon idevágó téma, hogy tipikus élethelyzete a vásárolnak, vagy volt a COVID előtt mindenképp, amikor látta a terminált a futár kezében, de nem engedte a futár, hogy kártyával fizessen, és itt most nem arra gondolok, hogy lemerült a terminál, vagy nem hozta magával, vagy nincs térerő, hanem arra, hogy ugye effektív nem volt szerződéses lehetősége arra a vásárlónak, hogy kártyával fizessen, mert hogy az előbb említett okok miatt a webáruház nem kérte ezt a szolgáltatást a futárszolgálattól, hogy ez gyakorlatilag tényleg ettől függ, ha jól értem, hogy ha nem kéri a webáruház ezt a szolgáltatást, akkor a futárszolgálatnál hiába lenne meg ennek a technikai apparátusa, háttere, nem élhet ezzel a kényelmi eszközzel a vásárló, mert hogy a futárra nem állapodott meg a webshop ennek a plusz tételére.
Ez pontosan így van, igen. Tehát, hogy ez egy plusz költség.
De még mindig így van, vagy ez szerinted már a pandémia óta ez talán átment a kereskedőknél, hogy erre szükség van?
Szerintem sokat oldódott ez a dolog, tehát hogy már lehet, hogy azok, akik eddig úgy gondolták, hogy nem szeretnék a bankkártyás fizetési lehetőséget több okból kifolyólag, aztán végül is bevezették, de azért a nagyon nagy utánvétel rendelkező csomagoknál ez még mindig nagyon nagy költség, és szerintem azok a webáruházak ezen a szokásukon nem változtattak.
Miközben a fogyasztónál ez egy elég nehezen védhető, magyarázható kommunikációs szempontból.
Pláne ilyen két év után.
Igen.
Milyen tételek vannak még, amit így lehet kérni? Az SMS-t, vagy hogy például a futártelefonon felhívjon? Én nagyon sokszor látom azt, hogy nem minden futárszolgálatnál, de hogy a futárok előre felhívnak, mondjuk 10-15 perccel korábban, miért odaérnének, és egyesztetnek, hogy otthon vagyok-e, vagy ha nem, akkor szomszédnak adják oda, vagy mondjuk a recepcióra. Ez mennyire gyakori, vagy ez mennyire választható díjtétel?
A díjtételekre visszatérve, az e-mailes értesítő, én úgy tudom, hogy ingyenes a szolgáltatóknál, és ez itt szerintem majdnem mindegyikre értendő. Viszont az interaktív SMS, mert így hívjuk azért ezeket az SMS-eket, ezek már rettentő sok információt tartalmaznak, ez költséggel jár, és ezeknek azért már elég komoly díjtétele van, tehát úgy mondom, hogy két számjegyű, nem csak valami kis apró költség. Pontosan benne van például a futárnak az elérhetősége, de van olyan szolgáltató, akinél azonnal tudsz már az SMS-en belül egy linkre rámenni, és tudod módosítani a csomagodat, akár napszakon belül, vagy hogyha másnapon szeretnéd, vagy másnapra szeretnéd kérni a kézbesítését. Szerintem ezek rendkívül hasznosak. Nagyon sokszor volt nekem olyan, amikor visszáró arányt néztünk, hogy mi lehet az oka esetleg a magasabb visszáró aránynak, és én mindig javasoltam az SMS-t. Jó az e-mail, de szerintem ott a nagy rengetegbe elveszik. Az SMS az viszont ott van a kezünkben a telefon, és akaratlanul is rá tudunk nézni, és tényleg jött egy SMS, úristen, tényleg jön a csomagom. Tehát, hogy az még egy utolsó checkpoint lehet, és biztos, hogy segít abban, hogy kevesebb legyen a visszáró.
A vásárlónak erre egyértelmű van igénye, hogy kapjanak SMS értesítést. Ezt a kereskedők mennyire tartják fontosnak? Vagy csak akkor, amikor ki kell számolni, hogy mennyivel jobban jönnek ki a matek, hogyha nem lenne ennyi visszáró?
Az utóbbi szerintem. Azért azt gondolom, hogy nagyrészt most már ott a webáruházak nagy része ezt felismerte és tudja, hogy ez elengedhetetlen már most itt a 21. században, hogy akkor SMS értesítést is kapjon. Ráadásul úgy, hogy tényleg azért ezek minden olyan információt tartalmaznak, ami segítség azon kívül, hogy még kell egy plusz kémia, hogy aztán a szegény futár át tudja adni a címzetnek a csomagot, mert azért sokszor ezen is múlik. De ez egy olyan plusz, ami én biztos, ha webáruházat nyitnék, ez egy alap lenne, tehát hogy ezt nem hagynám ki.
Kicsit beszéljünk a visszáróról, mert ez egy elég gyakori téma, ugye a fulfillment kapcsán is. Ez mennyire volt gyakori igényként, ami felmerül? Ugye például a divatáruházaknál extra magas tud lenni a visszáró aránya, nyilván értelemszerűen méretarány problémák miatt, de például a többi kereskedőnél ez mennyire jelenik meg igényként, hogy olyan lesz kezelve maga a visszáró folyamata?
A visszáró az egy mostoha gyerek mindenféle szempontból. A legdrágább csomag a visszárús csomag. Nem csak azért, mert hogy nem vette át a címzet, ugye itt többféle visszárúról beszélünk, szerintem ezt jó, hogyha elkülönítjük, nem mindegy, hogy most tornós csomagról beszélünk, az azt jelenti, hogy viszi a futár a csomagot, megpróbálja egyszer, kétszer, háromszor kézbesíteni, és nem sikerül aztán átadni ugye a címzetnek, akkor visszakerül ugye a webáruháznak a raktárában. Ez is kellemetlen, de ez még szerintem a jobbik verzió, itt is vannak költségek. Ez nagyon fontos, és ezt javaslom mindenkinek, hogy amikor az árajánlatot megkapja, akkor nézze meg, hogy a visszárúdíj milyen százalékban jelenik meg. Vannak olyan szolgáltatók, akinél például nem kell visszárúdíjat fizetni, viszont van, akinél ugyanúgy százalékosan határozzák meg, az alapára vetítve, és azért ez egy elég komoly díjtétel egy visszárús csomagnál.
Bocsánat, ennél a verziónál meg még az is kérdés, hogy hányszor próbálja meg kézbesíteni a tornózás előtt a csomagot.
Igen.
Ebben van különbség?
Van, igen. És ez is szerződés rögzíti, és ezt is fontos megnézni.
És itt mi az, ami iparágilag elvárható? Egy egyszeri sikertelen után még egy próbálkozás, vagy akár kettő is, három is?
Én azt gondolom, hogy egymást követő két munkanap kézbesítésnek elegendőnek kell lenni.
Tehát akkor az kettő próbálkozás. Kettő. És akkor a harmadik az meg már a visszafele irányuló.
Hát a harmadik a visszafele.
Ennek van külön díjtétele? Vagy ez így alapból benne szokott lenni?
A visszáru?
Nem, mondjuk a kézbesítési gyakoriságnak, hogy hányszor próbálják meg ezt kézbesíteni.
Ennek nincs díjtétele, de azért azt hozzátenném, hogy akárhányszor megpróbálja kézbesíteni, annyiszor fog újra értesítő SMS-t kapni, és annak viszont van díjtétele.
Hát
ezen át szoktak siklani, de azért ez egy fontos információ. Tehát, hogyha van egy X forintos SMS díjam, akkor, és mondjuk kétszer, uram, bocsán, háromszor megpróbáljam, mert az a futár annyira lelkes, hogy megpróbálja a harmadik nap is kézbesíteni, akkor azután, a csomag után háromszor fogják az SMS díjat felszámítani, mert ugye minden nap a futár magára fogja venni a küldeményt, a rendszerbe bekerül, és a háttérben beállított
folyamatok
azok újra elindulnak.
Hogyha jól értelmezem, akkor azt vettem ki a szavaidból, hogy érdemes ezt az üzenetdíjat kifizetni, mert ezáltal csökkenthető a visszaküldési arány, és az abszolút
igen,
megéri.
Én ezt így gondolom. Én ezt így gondolom.
Nem is
hogy
ez tornos csomag arány, de itt ugye beszéltél arról is, hogy van más típusú.
Igen, több típusú visszáru van. Igen, az első az a tornos csomag, a másik ugye az pedig ugye az elállási jog, amikor már kézbesítve lett a küldemény, de valami oknál fogva ugye vissza szeretné a webáruháznak küldeni. Én azt gondolom, hogy de szerintem Norbi ebben meg tud erősíteni. Ebben nagyon-nagyon kevesen járnak élen, mármint a webáruházak tekintetében, az ilyen jellegű visszáruknak a kezelésének a folyamatában, hogy is történjen, mert ez egy macera. Tehát az, hogy végül is úgy menjen ki a címre a futár, hogy oda nem visz csomagot, hanem az egy felvét számára, ez szakzsargon, tehát hogy onnan fel fogja venni ugye a küldeményt. Mindig kérdés, hogy akkor ki fogja rátenni a csomagra az etikettet, Pirike néni ki tudja nyomtatni az etikettet.
Össze van-e jól csomagolva?
Megfelelően megvan, össze van csomagolva, vagy mondjuk alkalmas-e a teljes rendszeren való végifutáshoz. Nekem van egy ilyen történetem. Amúgy ez egy nagyon cuki történet. Ez egy visszárús csomag volt, ez egy ital. Egy hát közepesen drága ital volt, és nem tartott rá igényt.
Mit jelent a közepesen drága?
Maradjunk ennyiben, hogy közepesen drága, és úgy gondolta a címzet, hogy ő ezt visszaküldi. És kiment érte a futár, és ez az üveg, ez így a la natur volt. És ráragasztották magára az üvegre, tehát a címkére az etikettet, és végigment a folyamaton, és visszament a partnerhez, és nem tört el.
Ki volt ez a futárcég?
És nem mondom el a cég nevét sem, de ez nagyon érdekes volt, hiszen előtte mindig Melyik arról...
A csoportban a privát üzenet kérdéseket hátha...
mindig arról beszéltünk, hogy kell becsomagolni, hogy nehogy véletlen összetörjön, és lám egy teljesen szűz üveg végig tud menni úgy a rendszeren, mert ugye látjuk, hogy mi az a valami, viszont a dobozban nagyon sokszor ugye nem látjuk, hogy mi van benne.
De egyébként akkor ezzel azt is mondod, hogy elvileg fel is adható így egy csomag? Tehát ez nem egyfajta bug a rendszerben, hogy ezt a csomagot lekezelte a folyamat? Nem kellett volna visszadobni már az elején, hogy nem megy át a rendszeren?
Hibás volt így az egész, ahogy volt, de abból a szempontból számomra vicces, hogy tényleg éveken keresztül kimentem a partnerek raktárába, és azt néztem, és segítettem, és közösen gondolkodtunk, hogy lehetne úgy becsomagolni a termékeket, hogy a szállítás során ne sérüljenek, és aztán meg visszajön egy üveg, egy depót, egy központot, egy futár, úgyhogy raklapot építenek belőle, mondjuk ezt az üveget biztos, hogy nem rakták raklapra, hanem ezt külön kezelték, de hogy végig tudott úgy futni a rendszeren, jó, ez egy kritérium, vagy egy egyedi
eset. Ez egy érdekes kérdés, erről fogunk is beszélni még, de egy pillanatra még maradjunk itt a visszaerő kérdés körénél, hogy említetted, hogy nagyon kevés olyan jó példa van a kereskedők között, aki ennek élére állt és fölvállalta azt, hogy ő ad egy megoldást. Ugye itt a szabályozói háttér nem megy abba bele, hogy mit kell biztosítanod a visszaküldésre, hanem csak azt szabja meg, hogy kell, hogy fogad
a
jogot is kell, hogy fogad ezeket a csomagokat, de igen, abban nem köti meg a kereskedő kezét a jogalkotó, hogy milyen megoldást kell erre biztosítani, vagy hogy kell egyáltalán megoldást biztosítani, és emiatt nagyon sokan úgy vannak vele, hogy majd megoldja vagy a vásárló, hogy visszajuss az elállt rendelés a kereskedőhöz, és ahogy Szilvi mondta, kevesek tesznek mögé egy automatizált, standardizált folyamatot, aminek a vége az, hogy csönget nálunk a futár, hogy jött a rendelésért. Na, de hogy a futárszolgálatok készen állnak erre? Tehát, hogy amennyire én látom ezt a piacot, azért az, hogy nem B2B, tehát nem kereskedő partnertől kell felvenni egy szintén jól standardizált folyamat révén a csomagot, hanem alkalmazkodni kell egy magánszemélyhez, egy feladóhoz, aki egyébként valójában címzetti magatartással bír a rendszerben, az mindig kicsit hálátlan felállt a futárszolgálatok számára, hogy jól érzékelem, vagy meg tudsz áfolni ezzel kapcsolatban?
Én azt gondolom, egy hajóban evezünk, vagy eveznek, tehát a futárszolgálatok és a webberuház, tehát mindkettőjüknek kell a hozzáadott értéke. Én itt kiemelnék kettő olyan céget, akik szerintem nagyon jól csinálják, ugye az egyik a H&M, az ő felületén, hogyha megnézzük, akkor nagyon-nagyon könnyű a visszáró folyamat, és az ő futárszolgálata a DPD. A másik pedig az e-cipő, akinek a folyamatait a GLS fedi le, viszont ehhez kell a túloldal is, tehát kell a webáruház is, tehát hogyha te olyan csomagolóanyagot használsz, hogy az alkalmas a visszaküldésre, tehát hogy újra le tudod zárni, hogyha neked nem kell kinyomtatnod az etikettet, elég a futárnak hogyha felrögzítjük az adott rendszerben, és a futár másnap megjelenik, és átveszi tőled a küldeményt, tehát, hogy magától ez nem fog megoldódni, mindegyik oldalnak kell hozzátenni, mind a futárcégnek, mind a webáruházaknak, ez komoly IT fejlesztéseket jelent, de vannak Magyarországon ilyen élő példák, és azt gondolom, hogy ezek jól működnek, tehát igen, meg tudom cáfolni.
Illetve, hogyha egy dolgot hozzátehetek, például a csomagautomaták nagyon alkalmasak erre a megoldásra. Tehát, hogy akkor nem egyenként kell mondjuk a futárnak visszamenni a lakáson, hogy visszaküldött árukért, hanem hogy te legalább a legközelebbi csomagautomatánál leadod, elhelyezed, és onnan fogják majd kezelni a futárcégek. Ez egy sokkal jobb, fenntarthatóbb megoldás is, és könnyebben lehet automatizálni. És minden esetre kisebb terhelés anyagilag is a magának, a kereskedőnek.
És ha már említetted a futárszolgálatokat, akkor ebből a rációban a csomagpont, a csomagautomata hol helyezkedik el, Szilvi? Mit látsz? Van igénye már alapból a kereskedőknek arra, hogy mindent listázzanak, vagy mindenki csak a házhoztatásból gondolkodik, és kvázi lenyomják az értékesítők a többi szolgáltatást is?
Ez mennyire szempont? Engem az érdekelne, hogy olyat választanak, aki tudja a csomagautomata házatot is, vagy pedig külön egy csomagautomatára specializált futárcéggel akarják ezt megoldani.
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szerintem az egyik legnagyobb fixpontos hálózatnak a születésénél jelen voltam. Szerintem kimondhatom a nevét, ő a Pikpakpont. Egészen a kezdetektől ott lehettem, és ez egy fantasztikus dolog, amit az ember ugye a főiskolán vagy az egyetemen tanul, esetleg közgazdaságtanból, hogy minden terméknek van egy életútja, és ugye látjuk azt a görbét. És volt szerencsém ezen a görbén így asszisztálni a Pikpakpontnak. Nagyon klassz és nagyon fantasztikus utat járt be a Pikpakpont, piacvezető volt nagyon sokáig, és egyedisége abban rejlett, amit ugye a többiek akkor még nem tudtak, hogy olyan hálózatokat vett be végül is a szolgáltatásba, amelyek nagyon-nagyon forgalmas csomópontokon vannak. Ezt aztán a többiek is felismerték, és aztán szépen lassan ugye a többi szolgáltatónak is megjelentek a fixpontjai, de a Pikpakpont, mint olyan, akkor is a legelején ugye egyediséggel bírt. még házon belül is nehéz volt elmagyarázni, amikor a kezdetek kezdetén elindult a pikpakpont, mert voltak heves viták, hogy úristen, hát ki az, aki elmegy a saját csomagjáért, és nem a futár fogja a házába, vagy a lakásába, vagy az adott helyre, vagy a munkahelyére vinni a csomagot. És aztán szépen lassan, ugye, ahogy haladtunk előre ugye ezen az evolúción, kirajzolódott, hogy ki is az a célcsoport, kiknek felel meg a fixpontos átvétel, melyek azok a webáruházak, akik igényt tartanak rá. Nagyon-nagyon fontos azt megemlíteni, hogy itt azért vannak ugyanúgy súlykorlátok, mint ugye a futárszolgálatoknál. Ez azért némi neműleg szűkítette azt a kört és azt a csomagállományt, ugye, amelyet a pikpakpontra lehetett küldeni. Itt ugye a 20 kilóról van szó, ellenbe ugye a futárszolgálatoknál a 40 kilóval. Kivétel ugye a DPD, ahol 31,5 kiló a súlyhatár, de az egy európai szabvány, amit majd valószínűsítem, hogy lehet, hogy a többi szolgáltató is be fog vezetni. Visszatérve a pikpakra, ez az ökörszabály szerintem ez itt is működött, és nálam gyönyörűen kirajzolódott a partneri körbe, ez a 80-20%.
80% szállítás és 20 az, ami csomagpont.
Igen, és ebben még az volt az izgalmas szerintem, hogy nem a meglévő volument kannibalizálta, hanem hozzáadott értéke lett a terméknek, tehát hogyha volt valakinek 100 csomagja, akkor nem úgy nézett ki, hogy 80 futár és 20 pikpakpont, hanem hogy lett belőle 104 vagy 103. És ezt felismerték. Viszont azért a termékeknek a nagysága, a termékek és a csomag az nagyban befolyásolja, hogy mit lehet fixpontra küldeni. Nekem volt egy nagyon érdekes bevezetése. Akkoriban, ez régebben volt, az egyik legnagyobb állateledel forgalmazó online webshopnál is bevezettük a pikpakpontot, és én is úgy gondolkoztam, hogy Jézus Mária, el fognak menni a Relay Immedio üzletbe, és a hátukra veszik majd a 20 kilós tápot, és úgy fognak hazamenni, és milyen érdekes, hogy utat tört magának a szolgáltatás. Most pontos számot nem fogok tudni mondani, de a csomagoknak a jelentős részét benzinkutakon vették át, ez azt jelentette, hogy megállt az autóval, megtankolt, kifizette a tankolást, átvette a 20 kilós csomagot, bedobta a csomagtartóba, és hazament.
Tehát a célközönség az kitapasztalta, hogy ha ő nem újságárushoz kéri, hanem benzinkútra, akkor igazániból még az általában bolthoz képest is gyorsabban, egyszerűbben, kényelmesebben meg fogja tudni venni, mert nem kell annyit belemenni, tipekedni.
Meg nem tesz bele egyéb minden mást a kosárba.
Nem kap jó kis impulzusokat, ajánlatokat.
Abszolút, abszolút. De hogyha már a kényelemről beszéltünk, mennyire fontos szerinted a házhozszállításnak az ideje, vagy a kiszállításnak az ideje? Ugye egyre többet beszélünk manapság, mondjuk az aznapi kiszállításnak a lehetőségéről, és azért a csomag logisztikai piac az nagyon fejlett Magyarországon, tehát hogy szerintem nagyon jól működik, abszolút, meg ez jön ki a kutatásokból is. De ez mennyire volt fontos a webáruházak számára, hogy akár aznap, vagy mondjuk egy napon belül legyen kiszállítva maga a csomag?
Azt gondolom, hogy az aznapi házhozszállítás, én ismét a termékre utalnék vissza. Nagyon nem mindegy, hogy mi az a termék, tehát a webáruház milyen termékkört forgalmaz. Vannak olyan termékek, amelyek létfontosságúak, és akár kifizetsz többet is azért, hogy megkapd. Például ilyen egy kávé.
Kávé?
Igen, nevé nevezhetjük.
Mesélj szíve, milyen kávé?
Nevé nevezhetjük, tehát azért
a... Betaláltál is a téma?
Nem, csak hogy hallgattam, hogy létfontosságú, amit nem tudsz tovább megvárni, hogy megérkezzen. És akkor azt mondjuk, hogy kontaktlencse, vagy nem tudom, valamilyen egyéb essential dolog, és akkor azt mondta, hogy kávé.
A dolgozó embereknek a kávé az igen, az
igen, ez érdekes, a pandémia idején még a csomaglogisztikában dolgoztam, őre mentek, hogyha nem kapta meg időben például például a Nespresso-ra gondolok a csomagját, mert hogyha elfogyott otthon, az azért egy elég komoly addíció, én is szeretem a kávét. Például ott ez fontos lehet. De azt gondolom, egy USB csatlakozó értéke nem tudom mekkora, de egy aznapi szállítási költségnek azért tisztában vagyok a díjaival. Nem biztos, hogy ott abban az esetben, ha csak nem olyan létszükség lett, elengedhetetlen, de a másik, ami szerintem az aznapinál még játszik, az a korosztály, aki most lassan majd fizetőképessé válik. Mert ők már egy olyan időből származnak, igen, igen.
Túl stimulált.
Hogy nem tudnak várni. Tehát én még ugye abból a korszakból vagyok, ahol a bélyeggyűjteményben beleragazgattam hónapokon keresztül, és megvártam, kivártam, beváltottam, és aztán megvettem azt a vágyott játékot. Nekem is vannak gyerekeim, tehát ennek a korosztálynak például már az aznapi kézbesítés azt gondolom, hogy egy alapkövetelmény lesz, ha fizetőképessé válnak.
A szolgáltatók között vannak ebben különbségek? Vagy vannak például garanciák, amit mondjuk az egyik szolgáltató vállal, a másik pedig nem? Akár az aznapira, akár a másnapira?
A másnapi szolgáltatás az, amelyet szerintem a webáruházak, és hát a webáruházakon keresztül ugye a címzettek preferálnak. Az aznapi kézbesítés még nem annyira elterjedt, de azt gondolom, hogy létjogosultsága van. Ez is nagyon termékspecifikus, terméktől is függ, hogy igényt tartunk-e rá, illetve az ár határozza meg leginkább, hogy az az aznapi díj, amit mi azért a termékért kifizetünk, az megéri-e. Viszont még van egy dolog, ami szerintem kikerülhetetlen, az a célcsoport, amelyek lassan ugye a fizetőképes szegmensbe kerülnek, ők már nem igazán fognak tudni várni, és én azt gondolom, hogy mire ők eljutnak abba az időpontba, ugyanúgy meg fognak érni azok a szolgáltatók is, akik már magasabb szinten és tényleg nagyon jó szolgáltatást tudnak aznapiban kínálni a címzetteknek.
Ami engem és szerintem a nézőket, hallgatókat is nagyon érdekelne, hogy tudunk-e olyan tippeket adni, hogy mit tehetsz webáruházként azért, hogy a legjobb árakat megkapd. Van esetleg bármilyen trükk vagy tipp erre?
Ez egy igazán nehéz kérdés.
Azért érdekli a hallgatókat.
Azt gondolom, hogy az árakon túl még nagyon sok olyan szempont van, amit figyelembe kell venni egy webáruháznak, amikor szolgáltatót választ, hiszen ez a szolgáltató, ez a kinyújtott kar lesz a webáruház, kinyújtott karja, aki élőben találkozik a címzettel, és még a csomag eljut ugye a címzettig, addig nagyon hosszú az út. Tehát, hogy olyanokra gondolok, hogy a felvét működése, metódusa milyen az adott szolgáltatónál, vagy például az IT rendszer, az IT hátterek kapcsolódás, hogy valójában a webshop motorokkal való összekötés automatizálta az adott szolgáltatón belül, tehát csomaglogisztikai partnerről beszélek ugye most, a pénzügyi rendszerük. Itt a pénzügyi rendszernél az utánvéteknek az utalásának a gyakoriságára gondolok. Ez egy nagyon fontos szempont, főleg az induló és kisebb webáruházaknál, akiknél elengedhetetlen például a napi utalás, mert lehet, hogy esetleg likviditási problémát okoz, ha ő csak hetente kapja meg az utánvétjét. Ezek nagyon fontos dolgok, és ezt ugye a szerződésben rögzítik, és esetleg nem is tudják, hogy ezzel lehet változtatni vagy módosítani, mert ugye az ASF vagy a standard szerződést fogják aláírni.
Meg ha jól lettek, akkor azért puha dolgok, amik nem igazán vannak ugye kibontva, részletezve az ajánlatokban, nem ezt teszik a címlapra, hogy néz ki a folyamat, hogy néz ki az elszámolás, milyen az IT rendszer, hogyan kell beépíteni, mennyire könnyen kezelhető, ezek nagyon szubjektív, egyénenként is változó szempontok tudnak lenni, amit nem lehet egy árajánlatból megítélni, olyan könnyen legalábbis semmiképp sem.
Én azt gondolom, és nagyon-nagyon keveset beszélünk róla, de valójában az összes szolgáltatónak a korona égköve az ügyfélszolgálat. Az fogja meghatározni, hogy hogyan is működik, mert az a legvégső pont. Tehát, hogy én, mint partner, hogy érem el a kapcsolattartómat, vagy nekem csak egy ügyfélszolgálati szám van megadva, vagy nekem van kapcsolattartóm, akit bármikor, hogyha problémám van, bármilyen jellegű problémám, pénzügy, rendszerek, felvét, csomaggal kapcsolatos kérdések elérhetek-e, vagy van tényleg egy húsvér, és azért hangsúlyozom ki a húsvér ügyfélszolgálatot, mert ugye manapság már egyre ritkább, ugye robotizálják már ezt a területet is, és amikor az ember ingerült, amikor mondjuk a csomagját várja, mert mondjuk ez egy születésnapi csomag, vagy például a feleségének az ajándéka, vagy karácsonyra szeretném megkapni, akkor egy picit más állapotba kerülnek a címzettek, és akkor szerintem finoman fogalmaztam, és akkor igenis kell egy olyan ügyfélszolgálatnak lenni, akik naprakészek, és tudnak valid információt adni a csomagról, nem pedig olyan információkat, hogy úton van, vagy esetleg nem is tudják pontosan meghatározni rendszeren belül, mert nem olyanok a státuszai.
Valami hiba történt, és ennyi a...
Ennek a legtipikusabb verzió az, amikor azon van az ügyfélszolgálati fekete lyuk, hogy kinél van itt a csomag, hogy átadta-e már a kereskedő a futárszolgálat, amiközben a futárszolgálat azt még nem adta át, csak legenerált azt a csomagazonosítót, amivel majd aztán később át fogja adni. És ez egy olyan vákum tud lenni a rendszerben, amikor szegény címzett nem tudja, kihez forduljon információért.
Akkor mit is jelent? Mert gyakran olyan jelent, vannak, igen, ezek megfogalmazva, hogy nem érted, hogy az most akkor már átadta, vagy nem adta át, vagy légüles térben?
Igen, pontosan a státuszoknak a meghatározása az nagyon-nagyon fontos. Én itt például, főleg amikor nem webshop motorokról, hanem egyedi fejlesztésű webáruházakkal tárgyaltam, akkor a tracking információk és maga a trackingnek a lefejlesztése, én azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Tehát, hogy nem csak az cél, hogy akkor tényleg egy csomagcímkét generáljunk, amit ráteszünk a csomagra, hanem igenis, mert nincs olyan szolgáltató ma Magyarországon, és nincs olyan rendszer, amiben nincs hiba. És ha van csomagod, akkor az a biztos, hogy valamilyen utómódon egyszer lesz probléma. Viszont akkor neked fontos, hogy a lehető legpontosabb információt tudd a címzetnek adni. És ezt csak akkor tudod megkapni, hogyha te az adott szolgáltatótól, csomaglogisztikai szolgáltatótól megkapod azt a státuszt, ami a valós státuszt jelenti, és ebben te vissza tudsz menni a címzethez.
Ugye egyre többször látszik ma már egyértelműen a webáruház adatlapjain, illetve szállítási információi között, hogy ki lesz a konkrét logisztikai partner, viszont azért ez a múltban nem volt így, főként a házhoz szállításnál nagyon gyakori volt az, hogy még egy ASF szintjén sem volt egyértelmű, hogy ki lesz a kézbesítő partner. Hogy látod, mennyire vált kommunikációs társá, partnerré ma már a futárszolgálat a webáruházak számára? Mennyire játszik szerepet az, hogy egy nagy nevet, egy híres nevet, egy önmagában is márkaerővel bíró céget válasszanak, szembeállítva mondjuk az árakkal a webáruházak? Mennyire fontos ez a címzetek számára?
Szerintem nagyon fontos, meg kell jeleníteni. Nem lehet az, és már szerintem hál' Istennek ez a múlt, amit említettél, hogy nincs kiírva. Biztos van, és lehet, hogy találnánk, hogyha kutatnánk fönt a neten olyan webshopot, ahol nem találod meg a kiszállító szolgáltatót. De szerintem ez egy olyan alanyi joga a címzetnek, hogy igenis tudnia kell, hogy ki fogja számára kihozni. Sőt, hogyha van választási lehetőség, és az elején ugye említetted is, és egyre többen vannak már azok, akik több szolgáltatót, több megoldást nyújtanak a címzetteknek, és ott igenis mindegyiket fel kell sorakoztatni, és le is kell pontosan írni, hogy milyen szolgáltatást nyújt, illetve hogyha adott esetben kihez tud fordulni a címzet. Tehát ez egy elengedhetetlen és nagyon fontos része, azt gondolom, az egész folyamatnak. Valójában ezen áll vagy bukik az, hogy hogyan fogod utána minősíteni a webáruházat. Persze minősíteted a szolgáltatót is, hogyha ha nem olyan, de valójában a webáruházat fogod a végén a teljes képet ez alapján megkapod, hogy akkor te most gyorsan megkaptad, gyorsan kiszállította az adott csomag logisztikai szolgáltató, vagy elértem valakit, de még az sem probléma, ha van probléma, csak tudja kihez fordulni.
Igen, meg tudjátok, tehát a vásárlók felé a webáruház arca maga a futár, aki személyesen megjelenik. Ez például, szerintem erről már beszéltünk, hogy a Kifinek ez az egyik titka a sikerének, hogy nagyon komoly képzésük van a futárok számára. Nyilván ők saját futárokkal dolgoznak, hogy ez kritikus. És hogyha nem elégedett mondjuk a vásárló a futára, vagy nem kedves, vagy nem ápolt, vagy bármi, akkor sajnos a webáruház értékelésébe fog ez megjelenni. És ez óriási probléma tud lenni, és tehát, hogy innentől kezdve már nem onnan fog legközelebb vásárolni a vevőjelölt. Milyen tippek vannak még, amiket tudnál adni így?
Hogy most bocsánat, válasz? Még az jutott eszembe, mert ezt mindig megkérdezték tőlem a webáruházak, hogy Szilvia, milyenek a futárok? És akkor mondtam, hogy hát van köztük Brad Pitt, és vannak tényleg nagyon helyesek, de hogy milyenek a futárok? Hát emberek. És azért ezt hozzátenném itt, és szerintem ez egy nagyon jó platform. Olyanok, mint az égkékje, és őnekik is lehet nehéz napjuk, és nagyon sok csomaggal vannak kint, és nehezített pályán vannak, és bár sokan úgy állnak hozzá, hogy ők futárok, de nagyon összetett a munkájuk.
Ez egy kemény munka.
Utánvétet kezelnek, címzetteket, emberekkel foglalkoznak, még a feldühödött embereknek is ugye ki kell vinni a csomagját, tehát hogy nem teheti meg azt, hogy nem viszi ki, a nap végén el kell számolnia. Tehát, hogy ez egy rendkívül összetett munka, és szerintem vannak tényleg kimagaslóan zseniális futárok, akik tényleg ezt a munkát a lehető legjobban űzik.
Szerinted mennyi az a csomag, amit egy, most tudom, ez egy már önmagában is pejoratív kérdés, hogy amit egy futár kibír vinni egy átlagos napon, tegyük fel mondjuk Budapesten belül, mert ebben is szerintem van egy-két tévhit a kereskedők fejében, hogy meg a címzetteknél, meg aztán pláne, hogy a futár csak hozzájuk megy aznap, és csak az ő csomagjukat szolgálja ki, és csak az ő kedvük, lelkük, idejük miatt van kinn az úton, és nagyon szívesen megvárja őket akkor is, hogyha éppen vásárolnak egy boltba. Tehát, hogy ebben mik azok a realitások, amikben érdemes gondolkodni egy kereskedőnek, illetve érdemes tisztában lenni vele a címzetnek?
Budapesten, tehát Budapestről beszélek, 80 kötőjel 120 címet egy futár ki tud vinni. Ez azért nagyon függ a címsűrűségtől. Mit nevezünk címsűrűségnek? Az, hogyha mondjuk leáll az utcában, ott hány csomagot tud kézbesíteni. És csak azért mondom el, hogyha valakinek nem egyértelmű. Ez egy nagyon fontos szempont, mert 120 csomagot nagyon nagy távolságokban képtelenség kézbesíteni, és akkor gondoljunk bele, hogy ez ennyi kontakt. Tehát, hogy ez a 80 kötőjel 120 kontakt a futárnak egy nap.
Ennyi telefonbeszélgetés, ennyi értetlenkedő, mosogó arc.
Pontosan.
Ennyi kérdés, ennyi kaponyítás, csengetés. Tehát azért ez egy igen komoly fizikai igénybevételt jelent a futárok részéről nap, mint nap.
És egész nap vezetnek.
Hogyha mondjuk 10 órát dolgozik egy futár, akkor óránként 10, 6 percenként kéne átadni egy csomagot.
Csak az a baj, hogy ezt ugye kevesen értik meg, és szerintem ez egy jó lehetőség most, hogy el tudjuk mondani, hogy nem azért nem várják meg mondjuk a kismamát, a játszótérről, mert hogy ő nem akarja, hanem azért, mert nem fog végezni, és akkor nem fog a körének a végére érni, mert még lehet, hogy van 40 cím a kocsi hátuljába, és ő neki mennie kell, és a forgalom halad. Tehát, hogy amikor esetleg olvasunk kommenteket, vagy minősítéseket adott szolgáltatókról, akkor azért egy picit a túloldalt is nézzük meg, hogy ki az, aki írja. Tehát nem biztos. Az éremnek mindig két oldala van, én mindig ezt mondtam, amikor reklamációt kezeltem akkor is, és nagyon érdekes volt, hogy néha meghallgattam ugyanazt a sztorit, címzetti és futár oldalon is. Csak annyi volt a különbség, hogy a hölgy a szobán belül volt, a futár meg kint az utcán, de valójában ugyanazt mondták el mind a ketten, nem működött a kémia, és egyszerűen aztán nem sikerült átadni a csomagot. Ennyi történt.
És ebben, mint mindig, nagyon sok témán elmondtuk már, óriási szerep van a kereskedőknek, hogy a webáruház ugye mennyire megy ebbe bele, mennyire tekint úgy a partnerre, mint ahogy a Szilvi is mondta, egy kéz, aki helyette fog ott lenni, és kézbesíteni, és kiszolgálni, vagy pedig egy megtűrt partner, aki igazániból leváltható bármikor, és hozható helyette egy olcsóbban, ám bár nem biztos, hogy jobban dolgozó alternatíva. Mennyire áll abba bele, hogy hogyan kommunikálja ezeket a helyzeteket, mennyire készíti fel a vásárlóit arra, hogy egy csúcsidőszakban az a futár az igen valóban rajta kívül még 119 másik címre is be fog csöngetni, és elképzelhető, hogy csúszás lesz a kézbesítésben, ezt kezelje meg fel toleranciával, illetve jó indulattal. És a másik, ami az általánosabb, hogy mennyire mennek abba bele a kereskedők, hogy igen, a futárszolgálatot is érdemes értékelni és visszajelzést adni, nem csak a rendelés.
És külön ráadásul,
igen. Tehát amennyire egy kereskedővel elégedettek lehetünk, ugyanúgy elégedettek lehetünk a futárunkkal, és hogyha valaki ugye rendszeresen rendel házhoz, akkor tudhatja, hogy az adott környékén, utcájában melyik futárszolgálattól adott esetben ki az a sofőr, aki hozzá simán nap, mint nap akár be tud csöngetni, egy-egy rendeléssel már családtagi státuszba kerülve. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy igen, ők is emberek, ezt végigbeszéltük, de az, hogy valójában nem csak a kereskedőt választjuk, hanem bizonyos értelemben a futárszolgálatot is választjuk, és a futárszolgálatot is érdemes értékelni, és a futárszolgálatot is érdemes erősíteni azzal, hogy elmondjuk róluk a véleményünket, akkor is, hogyha ez éppen pozitív.
Abszolút. Milyen komoly üzeneteket hordoz az adásunk ma is. Ez nagyon tetszik. De ha már itt tartunk, hivatalból is érdekel egy téma, de amúgy magánszemélyként is, hogy milyen előnye vannak például, hogyha full finanszírozáson keresztül szerződünk le egy futárszolgálattal?
Ma még sokan nem tudják, és még nagyon-nagyon az út elején járunk, de hál' Istennek egyre többen vannak a nagy, közepes és kisebb webáruházak is, akik követve a nyugat példáját úgy látják, hogy nincs más út a megfelelő versenyképes webáruházok működtetéséhez, csak az, hogy egy jól működő fulfillmentet választanak. Mit is jelent ez, hogy fulfillment? Sokan megkérdezik ezt tőlem, sőt, napjában többször megkérdezik ezt tőlem, hogyha olyan partnerekkel beszélek. Kiszervezett raktár logisztikáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy már a készlet, a raktári rész is ugye a külső szolgáltatónál van, és a rendelés, amely a webáruházhoz beérkezik, az fut át egy összekötéssel ugye a külső szolgáltatóhoz, és maga a csomag összekészítése egészen a csomaglogisztikai partnernek való átadásig, azt már egy külső szolgáltató végzi. Szerintem fantasztikus és kikerülhetetlen ez az út, mert ez a jövő. És nem csak azért, mert mondjuk egy kisebb webáruház biztos, hogy jobb árakat fog kapni egy fulfillment szolgáltatón belül, csomaglogisztikára gondolok, hiszen egy csomag vagy egy fulfillment szolgáltató nagyon sok csomagot ad át az adott csomaglogisztikai partnernek, míg ugye az a kisebb webáruház ugye lehet, hogy csak 100 csomagot adna át egy hónapba, ő biztos, hogy nem fog olyan díjat kapni, tehát hogy itt ezekkel lehet érdemes játszani, és ezeket érdemes megnézni. A nagyoknál meg azt gondolom, hogy véges minden, tehát hogy növekedhetünk, de nincsenek gumiból a raktárfalai, és nem tudjuk klónozni a humán erőforrást. Ezek olyan sarkalatos pontok, amelyek csak ebbe az irányba vihetik előre azokat a webáruházakat, akik nagyon pontosan előre meghatározott stratégia mentén 5-10 évvel számolnak, és akkor tényleg azt lehet mondani egy egyenlőséggel a végén, hogy akkor egy fulfillment szolgáltató.
Beszéltünk az adás korábbi szakaszában arról, hogy például előfordult, hogy önmagába kivittek egy közepes árkategóriájú italt. Milyen tippek vannak még arra, hogy elkerüld a különböző problémák, mint például a törés, sérülékeny áruk, akár veszélyes áruk, de beszéltünk még az adás előtt az amorf csomagokról is, vagy akár a két emberes szállításról, amikor mondjuk egy bútort kell kivinni, vagy ne adj Isten, mosógépet. Milyen tippeket tudnánk adni a webáruházon, hogy ezeket elkerüljék a különböző problémák? Ugye itt is ez van, hogy nehezített pályán mozog nagyon, nagyon gyakran ugye maga a futárcég is, hogyha ez nincs megfelelően jelölve, vagy nincs felkészítve.
Igen, mert hiába van szerződésileg belefoglalva, hogy nem adhat fel mondjuk, nem tudom, veszélyes árunak számító mondjuk akkumulátort, de mégis meg is beteszi. Hogy ezekkel kapcsolatban mik a tapasztalatok, mik a tanácsok, amiket tudsz esetleg felsorolni?
Én mindig azt mondtam a webáruházaknak már a legelején, amikor ők azt mondták, hogy ó, az én termékeim azok nem törnek. Én mondtam, hogy nincs olyan termék, amit nem tud egy csomaglogisztikai partner eltörni.
És ez jól hangzik.
És ez lehet akár egy könyv is. Tehát, hogy ez most tudom túlzásnak tűnik, de ez valóban így van. Szerintem egyet elfelejtünk, ma Magyarországon az összes csomaglogisztikai partner, tehát hogy ezt kihangsúlyoznám, hogy semmelyik nem működik másképp, központi hábokkal és depókkal működik alvállalkozói rendszerben. Mit jelent ez magyarul? Ez azt jelenti, hogy azt az egy csomagot, amit az adott webáruház összekészít, körülbelül 8-szor fogják meg, és 8-szor fognak belőle raklapot építeni. Hogy a raklapnak a tetejére, közepére, vagy az aljára fog kerülni, az már a szerencsém múlik, illetve a raklapépítőm, de gyűjtőszállításról beszélünk, tehát egy ilyen raklapon össze fogják tenni a pelenkás csomagot, a könyves csomaggal, az italos csomagot, mert valójában mit csinál a raktári munkás? Legúzik, tehát össze fogja legúzni azt a raklapot, hogy utána le tudja zsugorfóliázni, fölteszi a gerincjáratra, a gerincjáraton leveszik, kibontják, újra raklapot fognak építeni belőle, mert lehet, hogy még tovább fogják vinni egy másik depóba, mert nem onnan fogják kiszolgálni. Tehát, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor szerintem kikerülhetetlen az, hogy a csomagoláson nagyon sok múlik. És bár tudom, hogy a csomagolóanyag nagyon drága, és a térkitöltők és minden más, de az, hogy a csomag ne sérüljön, azt ne a szerencsének tudjuk be. Vagy volt olyan partnerem, aki azt mondta, hogy ő nem fogja jobban becsomagolni, mondtam, hogy oké, rendben, de mi pedig akkor nem fogjuk kártéríteni, mert ugye ilyenkor jön a kártérítési rész, ami mindig egy kényes kérdés. Tehát, hogyha nem megfelelően vannak becsomagolva a küldemények, akkor a csomaglogisztikai szolgáltató el fogja utasítani a kárigényt arra hivatkozva, hogy a küldemény nem megfelelően lett csomagolva, és pont. Viszont ha be van csomagolva, vagy egy pici hajlandóság is van, és itt arra gondolok, hogy akkor térkitöltőt tett bele, vagy egy bubisba mondjuk az üveget, ami törékeny, vagy bármi más becsomagolom, akkor már mondhatom azt, hogy igen, én majdnem megtettem mindent, ha törés van, vagy bármi egyéb, akkor a kártérítést nem fogják elutasítani. Ez egy olyan dolog, ami kikerülhetetlen, vagy eldönti az adott webshop, hogy ő vállalja, hogy ennyi és ennyi csomag eltörik, és akkor ő neki az veszteség, vagy pedig többet költ a csomagolóanyagra, és akkor nem lesz sérülés.
Ez kényes lehet itt, hogy hol húzódik a kártérítés határa, vagy hogyan állapítják meg, hogy megfelelően volt-e becsomagolva?
Hát ha megfelelően van becsomagolva, én saját tapasztalatból, én nagyon sok ilyet bíráltam el, tehát hogyha már egy pici, mondom, gesztus értékű, tehát hogy nem egy szűz csomagról beszélünk, mert amikor beletesszük egy csomagba, és hanem így mozog benne, tehát a térkitöltő anyagot annak hívjuk, pont azért kerül bele, hogy ne tudjon mozogni, mert hogyha mozog, akkor értelemszerűen feszül. Ha feszül, és mondjuk legóznak ugye 8-szor belőle, azért hogy el tudjuk képzelni, hogy meg tud repedni is akár, mert volt olyan termék is, ami nem tört szét, csak megrepett, igen, mert olyan nyomást kapott egy olyan ponton. Mert azért egy raklap ugye 1,60 méter magas lehet, és ahogy egymásra teszik a csomagokat, és amit a Norbi is mondott, nem jelzik, nincsen rajta külső jelzés, nincs rajta irány, hogy már pedig ezt ugye így kell állítva tenni. Ezek olyan fontos dolgok, itt megint visszatérnék a partnerségre, és az együttműködésre, és ez a hand-in-hand való munkára, mert webáruház és szolgáltatónak így kell működnie, tehát hogy csak úgy lesznek sikeresek, hogyha ezeket a lépéseket megteszik, és ezt csak együtt tudják megtenni. És én rengeteg ilyen raktárban voltam kint, megnéztem, gondolkodtunk együtt, hogyan lehetne, mit kellene ahhoz tenni, hogy ne sérüljön a csomag. És nem azért, mert Strehondján dolgoztak a raktárban, hanem azért, mert így kell végigmenni a folyamaton, és nem biztos, hogy kibírja az a csomag.
Tehát akkor gyakorlatilag egy csomag címkével ellátott küldemény, tehát egy akár hogy melyik az alja, illetve az, hogy törékeny, az valós megoldás lehet arra, hogy ez a helyzet az elkerülhető legyen, illetve ha jól értek, akkor ez a garanciális helyzetekben is tud segítség lenni, már amennyiben jól van csomagolva, jól van töltőanyaggal ellátva.
Igen, pontosan.
A rendelés. És mi a helyzet azzal a kereskedővel, aki viszont tényleg azzal a problémával szembesül, hogy neki bizony nagy kiterjedelmű, amorf, vagy veszélyesnek minősülő küldeményei vannak, hogy erre is vannak szakosodott cégek, vagy mindenkinél vannak erre csomagok, ajánlatok, amik kiszolgálják az ilyen ügyfeleket, vagy ebben látsz bármilyen fajta különbséget a kereskedők lehetőségei között, ha ilyen típusú küldeményeik vannak túlsúlyba?
Ez egy nehéz kérdés, nincs szakosodás, és az ASF ebből a szempontból az ADR-es küldeményeket, mert itt erre gondolunk, minden esetben a kis csomag logisztikában kizárja, tehát nem lehet szállítani. Az amorf termékekkel pedig az a probléma, hogy
ez a csúszda, bicikli, csak hogy mondjuk.
Igen, ez a rókafogta csuka, pálinkafőző és a többi, amire ugye rárakják az etikettet.
Ilyet árulnak neten.
Tehát, hogyha józan paraszt észre végig gondoljuk, és megnézed azt a terméket, és ugye most mondtam el, hogy hogyan működnek a kis csomag szolgáltatók, nem tudsz belőle raklapot építeni. Tehát egy szőnyegből, egy hengerből,
autogumi,
egy autogumiból, motorháztetőből, pontosan. Tehát, és most nevetünk, de ezeket föladják. Tehát, hogy ezeket mind-mind föladják, és próbáld ezt beleépíteni a raklapba. És ez probléma. Tehát, hogy ezt nem tudod megoldani.
Tehát a gyűjtőszállítással működő logisztikai cégnél ezek az típusú amorf küldemények vagy nagyon drága felárral, vagy egyáltalán nem szállíthatóak?
Szállíthatóak felárral. Felárral. És azt is nagyon fontos megnézni, hogy mi az amorf, és mi a túlméretes. Mert más a díjazása.
Tehát akkor egy ilyen típusú palettával bíró kereskedőnél egy újabb tételt akkor fel tudunk venni a már korábban tárgyalt üzemanyag felár EU-d utánvétkezelés alapdíj mögé, hogy vagy mellé, hogy egy amorf terjedelem az mettől meddig számít, hogy honnan kezdődik.
Ez pontosan leírják, igen, az ASF-ben. Ez nagyon érdemes azoknak a kereskedőknek vagy webberuház tulajdonosoknak végigböngészni, akik mondjuk nem könyvet és nem étrendkiegészítőt árulnak, mert ez igen költséges. És például itt ilyenekre is gondolok, egyszer volt, amire árat kértek tőlem, azt most pontosan nem tudom, amikor így mint a csigaházát így hengerbe rakják, és ezeket leteszik a fű alá, és ez lesz a víznek az elvezetője.
Kertben.
Súlya könnyű, tehát körülbelül az egész csőrendszernek a súlya nem volt több 2 kilónál, viszont talán az öntözőrendszernek, igen. Nagyon könnyű, ugye, mert műanyag, de egyszerűen nem tudsz vele mit kezdeni. Mert vagy max a raklapnak a tetejére rádobod, de hát azért az nem garancia, hogy ott marad, és nem tudod kezelni. De amorf, de könnyű. Tehát, hogy ezek nagyon nehéz.
A súly is a meghatározó tényező tud lenni, akkor ebbe a kérdéskörben nem csak az, hogy milyen a kiterjedése, a dimenziója.
Igen, de ebben az esetben valóban a kiterjedés fog számítani, és nem a súly. És ugye ebben az a dühítő, hogy mert ezzel érvelt az úr, hogy hát könnyű, hát mondom, értem, csak nem tudok vele, tehát nem lehet vele mit kezdeni.
És mi a helyzet így a beszélgetés vége felé haladva a legutolsó nagyobb kategóriával, a 40 kiló feletti csomagokkal? Ha valaki a bútorban, fehér áruban utazik, akkor milyen lehetőségei vannak arra, hogy ez megoldható legyen, és a vásárló sem azt lássa, hogy 30 000 forint a kiszállítási díj.
Hát erre valójában szakosodott szolgáltatók vannak, és ezt az elején említetted is, tehát ahova már kettő
Kétemberes
kiszállítás. Ezt fehér árut kis csomag logisztikában nem visznek. Ez ASF kizárja, tehát hogy azt ugye egyedül nem fogja tudni mozdítani.
Ez a súlykorlát miatti dolog, tehát ez egy szabályozási kérdés, hogy a 40 kilót meghaladó csomagnál nem lehet egy ember. Vagy...
Igen, ez egy EU-s szabvány, tehát nem tudod megemelni. Gondolj bele, tehát hogy emeled föl, és mondjuk föl kell vinned a 8-ra, és be kell menned a keskeny liftbe, mondjuk egy 45 kilós csomaggal.
Láttam már ilyet.
Én is bólogatok hozzám. A negyedikre lépcsőn futott fel egy kis cinger srác egy mosógéppel a hátán. Olyan szürreális élmény volt, hogy beleégett örökre az agyamba, sose fogom elfejteni. De értem, tehát azért ezt mondjuk napi szinten megcsinálni, még 120 címmel, azért megnézném a cinger kisgyereket egy hónap után, hogy milyen fájdalmak a sérülésekkel húzsz meg, ha megúszta.
Fehér árus kiszállításnál azért a címsűrűség jóval kevesebb, tehát ott biztos, persze, hogy nem tudnak ennyit kivinni. De azt gondolom, hogy itt, ezen a területen még van fejlődés ma Magyarországon. Kevés olyan szolgáltató van, aki ezt magas színvonalon űzi. Szerintem ez egy olyan rés, amin érdemes elgondolkozni. Viszont ugye a humán erőforrás egy égető kérdése napjainknak, és onnantól kezdve, hogy már az egy futárnak a meglétét is egy autóra nehezen tudják sokszor kivitelezni, amikor kettő ember kell egy autóval, ugye duplikáltan, még nehezen.
És jó fizikummal.
Jó fizikummal, hát de hallottuk, cinger is fölviszi.
Egyébként nagyon sokat
a testalkat és a fizikum az nem mindig.
Hogyan kell megfogni például egy bútort, tehát hogy erre vannak technikák, nem úgy van az, hogy szétgyúlod magad, és akkor jó futár leszel, aki felruhan vele, hanem hogy nyúlsz hozzá.
Ha sokat költöztettél mostanában, akkor így rájössz. Akkor nekem most sok barátom költözött, és mindig valahogy én lettem az első, akire gondoltak, vagy én voltam hajlandó elmenni. Ott bizony, hogy rájössz, hogyan kell vinni a mosógépet, meg a hűtőt.
Két emberes kiszállításnál sim olyan fizetések repkednek, hogy
ja, így a irodai munka mellett
meggondolom.
Fülemben a videókol, vagy a call, és közben meg bútorcipelek. Na mindegy, visszatérve a téma, aztán lassan zárhatjuk az adásunkat. Össze tudnak röviden foglalni, hogy akár néhány tippben mit javasolnánk a webáruházaknak a futárszolgat választásánál így a végén.
Szerintem a legfontosabb a webáruházaknál, amikor szolgáltatót választanak, elsősorban azért az, hogy mi az az adott termék, ugye, amit ő forgalmaz, és annak megfelelően válasszon szolgáltatót. És nem biztos, hogy az ár, az alapár az, amit először meg kell nézni. Természetesen...
Igazából ne az alapárnál akadjunk le, talán ez egy fontos.
Hanem végig kell mazsolázni. Ez egy nagyon
be az
nagy...
alapár csábító erejének.
Ez egy nagy munka, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sziszi-fuszi munka tényleg összehasonlítani, és igen, kérjen be több szolgáltatótól is, azt javaslom, főleg, hogyha ha induló webáruházról van szó, és mindenképpen javasolnám a futárszolgálatok mellett a más opcióknak a feltüntetését, akár fixpont, akár automata. Tehát az ma Magyarországon, hogy csak egy szolgáltatási lehetőség van kiszállításra, az nem hiszem, hogy jó pont. Mindenképpen kell valami más, valami alternatív megoldás. Akár még lehet a saját boltja is átvételi pont, de fel kell tüntetni és fel kell ajánlani, mert az hozzáadott érték.
Amit még beszéltünk az adásban, hogy a vidéki webáruháznak érdemes Budapest körül fulfillment szolgáltatót beiktatni. Ez nekem nagyon,
így van,
nagyon megragadt, ezt nagyon tudjuk
vagy kommunikálni. Vagy Budapestre raktár költöztetni, ami valljuk be kicsit nehezebben, vagy lassabban kivitelsz, hogy
az biztos.
Drágább megoldás tud lenni. Köszönjük szépen, Szilvi, hogy velünk voltál,
köszönjük.
És beavattál minket a választás rejtelmeibe, és köszönjük nektek is a figyelmet, illetve hogy meghallgattátok, megnéztétek az adásunkat. Nagyon fontos, hogy ez a téma óriási lehetőség még a folytatás tekintetében, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy a csoportba, illetve akár a YouTube-on jelezzétek azt, hogy miket kellene még ezzel kapcsolatban, akár közösen Szilvit bevonva végvennünk, még jobban kiveséznünk, mert azt gondolom, hogy a webáruházak és a futárszolgálatok viszonyrendszerében rengeteg olyan kiaknázatlan pont van még, amiről érdemes lenne beszélgetni, legalább ilyen terjedelemben, úgyhogy mindenkit biztatunk, kommenteljetek, kérdezzetek, vessetek fel még témákat ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, meghallgattátok, megnéztétek ezt az adást is, reméljük, hogy tetszett, hamarosan találkozunk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra. Hamarosan találkozunk!